társaság az Élhető Szentendrei Étközéleti Klub.
Előadásokkal, beszélgetésekkel.
Minden második héten szerdán.
Köszöntöm Önöket a Közéleti Klub első eseményének podcast beszélgetésén. A Társaság az Élhető Szentendrért Egyesület 2022. szeptemberében határozta el, a társadalmi kérdésekben folyamatos eszmecserét hirdet, szakértők bevonásával a lakosság számára. Az első klub eseményen két sokat hallott téma, eddig így még nem hallott, összefüggéseiben és megközelítésében került szóba. A klímakrízis és az energiaválság. Gondoltuk volna, hogy befolyásolja az óceánok élővilágát, ha autóval teszem meg naponta a Szentendre-Budapest útvonalat oda és vissza. Milyen alternatív lehetőségek lehetnek azok számára, akik a nap a föld hőjét szeretnék használni, függetlenedni szeretnének a központi szolgáltatóktól, és akár többen egy civil lakossági energiaközösségnek is szívesen részei lennének. Ki nyer, és hogyan, ha a napot vagy a föld hőjét így és közösségben használjuk, és ki veszít, ha a monopóliumok emiatt előnytelen helyzetbe kerülnek. A jövő zöld, vagy semmilyen? Az Életi Klub első eseményének meghívott vendégei voltak Harmat Ádám, a világszerte elismert WWF Magyarországi Éghajlatvédelmi Program vezetője, és Szalkai Lőrinc Ágnes, a Magyar Természetvédők Szövetségének elkötelezett munkatársa.
Fontos megkülönböztetés, ugye szoktak ezzel poénkodni, hogy délen bejön egy melegfront, hogy milyen klímaváltozásról beszélünk. Ugye maga az időjárás az egy adott pillanatnak az éghajlati helyzete, még maga az éghajlat az egy hosszabb időtávnak az időjárását jelenti gyakorlatilag. Hogyha ezt sorban állítjuk, ugye a 1850-es évek óta mérjük a globális átlag hőmérsékletet, hogy melyek voltak a legmelegebb évek. Ugye azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen az előző évtized, meg tehát a mostani utóbbi egy-két év is ott van a top 10-es listán. És hát ugye most már ezt szoktuk is mondani, hogy igazából az idei év, az idei nyár az valószínűleg hátralévő életünknek a legüvösebb nyara meg éve. Ugye nagyon sokat lehetne beszélni, hogy ugye mit is jelent az éghajlatváltozás, hogy mit is fog jelenteni. Mióta ugye beindult az iparosodás, azóta ilyen plusz 1,1 Celsius fokkal nőtt a föld átlag hőmérséklete. Ezt ugye nem úgy kell elképzelni, hogy a föld minden egyes pontján ennyivel nőtt. Ugye vannak olyan területek, ahol ez sokkal inkább növekszik, és ugye vannak olyan területek, ahol kevésbé. Ugye pont a Kárpát-medence is egy olyan terület, ahol jobban növekszik az átlag hőmérséklet a globális átlaghoz képest. És a másik ilyen terület, amit hiába van tőlünk távol, de mégis érezzük a hatását, az az északi sarkkörnek a környéke. Ezt szeretném csak még felhozni példának, hogy ugye mi az, amit már most tapasztalunk. Ugye ez a nagyon drasztikus időjárási változás, ez tulajdonképpen annak köszönhető, hogy maga az északi sarkkör környéke az kétszer olyan gyorsan melegszik, mint a föld átlag hőmérséklete. És ugye régen földrajzórán tanulhattunk ezekről a földrajzi övekről, meg hogy ugye hogyan vannak az egyes széljárási rendszerek. És hát ugye azt láthatjuk, hogy ahogy növekszik ez a terület, ott ugye van egy, vagy hát volt pontosabban egy ilyen alacsony, állandó alacsony légnyomású légörvény, ami tulajdonképpen azt az ott keletkező hideget, ezt ott így bent tartotta. Viszont ahogy ez ott ugye melegszik, ugye csökken a légnyomás is változik. Tulajdonképpen ezt úgy lehetne szemléltetni, hogy bezárt hűtőnek az ajtaját az időről időre így kinyílik. És ugye ezt tapasztalhatjuk így mostanság évről évre, hogy ugye előfordulnak olyan időszakok, hogy decemberben, amíg nálunk mondjuk mínusz 10 fok van, addig Grönland északi részén mondjuk épp hogy fagypont környékén. És hát sajnos ugye, ahogy megyünk előre az időben, ahogy halad előre az éghajlatváltozás is, úgy egyre inkább kiszámíthatatlanabb az a megszokottnak vélt éghajlati rendszer, amiben most vagyunk. Hogy mi okozza a klímaváltozást, remélem ez nem egy vita tárgya, főleg egy ilyen körben. Ez gyakorlatilag már a 19. század elején kimondták tudósok, hogy az, hogy elkezdtük ugye a szénféleségeket, vagy hát a fosszilis energiahordozókat felhasználni, ez gyakorlatilag ugye több lesz széndioxidot jelent a légkörben, ami ugye üvegház hatású gáz. És hát ugye láthatunk újságcikkeket is a 20. század elejéről, amik szintén felhívták már erre a figyelmet. Amit felszoktak még hozni így az éghajlatváltozás cáfolására, hogy ez mennyire így az ember okozza, az nyilván ugye van egy természetes folyamat is az éghajlatváltozásnak. Amit az IPCC mond, az az, hogy gyakorlatilag az 1950 óta történő éghajlatváltozást, azt ilyen 95%-tól 110%-ig az emberiség okozza. Ez úgy lehet 100%-nál is nagyobb szám, hogy igazából azt lehet mondani, hogy a természetes folyamatok most inkább megvan annak az esélye, nyilván ugye egy nagyon bonyolult éghajlati rendszerről beszélünk, hogy ezek inkább hűtötték az utóbbi időszakban a Földet. De alapvetően ugye egy nagyon-nagyon szoros korreláció van így a szén-dioxid növekedés és a koncentrációnak a növekedése és az átlaghőmérséklet növekedése között. Ugye ezt a szén-dioxid mennyiségét ezt ebbe a ppm-be szokták mérni, tehát ez a, hogy 1 millió részecske közül mennyi a szén-dioxid per millió. És ugye ezt láthatjuk, hogy igazából ugye nem azon, hogy rengeteg szén-dioxid lenne a légkörben, tehát hogyha most veszünk egy 6x6 méteres helységet, akkor igazából látható, hogy nyilván normál légnyomás körülmények között összesen ilyen 40 liternyi szén-dioxid van. Ennek amúgy a jó része az eleve ott volt a légkörben, és hát ehhez képest ugye mi nagyjából így körülbelül 1/4 szén-dioxid mennyiséget adtunk hozzá ugye az ipari forradalom előtti szinthez képest. Ugye van a szén-dioxidnak egy olyan nagyon rossz tulajdonsága, hogy amit ma kibocsátunk, az ugye akár több száz évig is a légkörben lehet. Tehát a szénciklus az ugye nagyon-nagyon hosszú, így amit ma kibocsátunk szén-dioxid, az igazából jó eséllyel még a 2100-as években is ott lesz a légkörben, és végzi nem túl áldásos tevékenységét. Tényleg most visszamennék a KH-hoz, hogy mi miatt is van ez az egész szén-dioxid kibocsátás. Miért tűnik úgy, hogy igazából eddig akármit is próbált az emberiség megtenni, hogy az utóbbi évtizedekben nem nagyon sikerül ezt az egész éghajlatváltozást nem úgy megfékezni, de nagyon lelassítani sem. Erre hoztam egy példát, ez a közlegelők tragédiája, nem tudom, hogy ismerős-e valakinek. Ugye egy nagyon egyszerű történet, van egy olyan legelő területünk, aminek a terület az véges, tehát azt nem lehet bővíteni. Ezen a területen 10 gazda él, mindegyik gazdának van egy tehene, egy tehén pedig egy nap 10 liter tejet ad. Így hát ugye a közösségnek a hozama az a 100 liter tej, és egyszer csak az egyik gazda így azt gondolja, hogy igazából ez a 10 tehén úgy elég jól elfér itt, hogyha kicsapnék oda én még egy tehenet, akkor ez valószínűleg fel se tűnne így senkinek. Tehát ezt így meg is tette. Ez nyilván azt jelenti, hogy így viszont ugye egy tehére kevesebb legelő terület jut, ergo ugye kevesebb teje is lesz egy tehénnek. Azt jelenti a gyakorlatban, hogy a napi 10 liter tejről 9 literre csökken így a tejneknek a tejhozama. Nyilván aztán ezt meglátja még egy gazda, és akkor már nem 9 liter tejet adnak, hanem csak 8 litert, és ugye ahogy folytatjuk ezt a gondolatmenetet, igazából azt láthatjuk, hogy a közösségnek ugye folyamatosan csökken a tejhozama, tehát ugye indultunk 100 literről, és mondjuk, hogyha már a 10 gazdából ugye 5 gazda dönt úgy, hogy ők akkor még egy tejenet kicsap, akkor ugye ott tartunk, hogy a közösség tejhozama az már lecsökken ugye ilyen 70 liter környékére, és egy ideig ugye a szabály, tehát a dezortőrök, ugye akik megszegték a szabályt, azok egy ideig jól járnak, de ugye egy idő után már ők sem is. Gyakorlatilag ugye, hogyha ezt a gondolatmenetet végig visszük, akkor igazából ugye odáig jutunk, hogy túllegelték a területet, és igazából az egész közösség bedőlt. És ugye így a történelem folyamán több ilyen példa is van, hogy ez meg tud történni. A svéd szigetnek a példája, ugye egy csendes óceáni kis szigetről beszélünk. Ezt, ha jól tudom, így a 18. század a szigetet is ugye azt látták a felfedezők, hogy néhány száz benszülött ért ezen a szigeten, és mellette látták, hogy egy ilyen irdatlan nagy szoborcsoport is ott van, és hát, hogy ez a milyen magasabb szintű civilizáció lehetett, nem ez a pár száz ember tudta megmozgatni ezeket a, hát láthatók, hogy mekkorák ezek a szobrok, tehát ezeket a több száz, vagy hát több tíz tonnás szobrokat. Utána elég sok kutatás volt, hogy mi is történhetett itt a szigeten, és igazából az jött ki, hogy tehát így az 1300-as évek környékén jóval nagyobb volt a szigetnek a populációja, tehát ilyen több tízezer fő, és hát gyakorlatilag az történt, hogy túlfogyasztották az erőforrásait, kiirtották az erdőt, egy részét azért, hogy pont ezeket a szobrokat tudják mozgatni, meg hát nyilván ugye más miatt is kellett a fanyag, és ugye az erózió miatt meg a mezőgazdasági területekről lepusztult a talaj, és egyszerűen nem volt annyi élelmiszer, mint amennyi kellett volna a közösségnek. Ilyen hasonló probléma van, ugye van egy darab földünk, és ugye egyre többet akarunk, és hát ugye kérdés, hogy ez ugye hova fog vezetni. És igazából ez egy ilyen nagyon egyszerű képletre vezethető vissza, hogy mi okoz negatív környezeti hatást a Földön. Ez az úgynevezett ipat tényező, ez azt mondja, hogy igazából három torzatnak a tényezője, nek a következménye az, hogy milyen hatásunk van a Földre. Ugye az egyik a népesség növekedését láthatjuk, hogy mondjuk ugye az 1960-as években még ilyen 2,5 milliárdan voltunk. Ugye rendkívüli ütemben növekszik a népesség, tehát így a szorzatnak az egyik tényezője. Igazából nem csak az emberiség vagyunk sokan, hanem rengeteg haszonállatot tartunk fönn. Sokkal-sokkal több az a élőlény tömeg, amit fönntartunk azért, hogy ugye nekünk ugye meglegyen a jólétünk. Akkor ugye azt láthatjuk, hogy egy nagyon-nagyon durva adat, hogy ma a Földön több olyan mezőgazdasági terület van, amit azért tartunk fönt, hogy a haszonállatokat el tudjuk látni, mint amennyi erdőterület összesen van. Amit pedig azért tartunk fönt, hogy ugye a haszonállatokat el tudjuk látni, és ugye az is látható, hogy ehhez képest ez a terület jóval kevesebb fehérjét tud adni. Tehát egyértelmű, hogy nagyon-nagyon nagy szerepe van, tehát az, hogy ugye hogyan táplálkozunk, és a klímaváltozásnak a megoldásában. Aztán a másik tényező az az, hogy ugye, vagy hát a második tényező ennek a szorzatnak, hogy ugye mennyi energiát fogyasztunk el. Nyilván ugye itt is egy növekvő tendenciáról beszélünk. Ugye korábban megszokott volt az, hogy ugye volt a fejlett világ, ahol ugye rengeteg energiát fogyasztottunk, és volt a fejlődő, ahol meg szinte alig fogyasztottak, és hogy ez az olló, ez kezd bezárulni, és ugye amellett, hogy ugye a fejlődő országokban is egyre több energiát használnak fel, ugyanúgy sajnos a fejlett országokban is növekszik még valamennyivel az egyfőre eső energiafogyasztás. Ugye elképzelnénk egy olyan világot, ahol ugye csak megújuló energiaforrások lennének, akkor igazából ez a másik két tényezővel igazából nem lenne semmi baj, hiszen ott vagyunk, hogy ugye a szorzatnak ez a harmadik tényezője, ez nulla széndioxid. Tehát sajnos ugye nagyon-nagyon nem e felé tartunk. Ez ugye amiatt fontos, mert a teljes üvegházhatású gázoknak a 3/4-ét az energiagazdálkodáshoz köthető, a másik negyede az pont így az élelmiszergazdálkodáshoz. Ezt amiatt tartottam fontosnak kiemelni. És hogyha megnézzük azt, hogy miből is fedezzük a Földnek az energia felhasználását, tehát akkor azt láthatjuk, nagyjából ilyen 80% az fosszilis, és akkor van még 10-15-10 pár százalék, ami úgynevezett ilyen tradicionális biomassz, amit így a harmadik világban használnak fel. Ugye ez a modern megújuló energiaforrás, tehát ugye a nap meg a szél az igazából pár százalékot tesz ki. Tulajdonképpen ott tartunk, hogy hiába látjuk mi azt így Magyarországról, hogy azért egyre több a nap meg a szélerőmű, mondjuk a szélerőmű nem, de Magyarországon, de a nap az mindenféleképpen. Ez arra elég, hogy a növekvő energia mennyiséget valamennyire tudja ellentételezni. De az, hogy a fosszilis energiahordozókat ki tudjuk váltani, attól ilyen tényleg nagyon-nagyon messze vagyunk sajnos. Milyen kihívásokkal kell szembesülnünk? És itt akkor összekötném ezt az ipat tényezőt, meg a közlegelők tragédiáját így, hogy ugye mi is történik nagy léptében. Hát ugye azt láthatjuk, hogy sajnos egy olyan világban élünk, ami növekedés orientált, és ugye ehhez képest meg egy véges rendszer áll rendelkezésünkre. És tulajdonképpen ugye amíg mindent a GDP határoz meg, ugye azt láthatjuk a történelem folyamán, hogy csak akkor tudott csökkenni az energia felhasználásunk, hogyha valamilyen válság ütötte be a fejét. Tehát ugye 2008-ban, aztán ugye a koronavírus, ezt ugye most is láthatjuk, hogy meg kell húzni ezt a nadrág szíjat, de igazából ezt senki sem amiatt teszi, mert hogy most hirtelen környezetudatosak lettünk, hanem ugye megkaptuk az első energiaszámlákat. Nagyon röviden csak néhány példát hoztam, hogy ugye mi várható az éghajlatváltozás következtében. Az egyik ilyen példa, amit hoztam, ugye ez a korallzátonyok, tehát már most rohamos léptékben pusztulnak, és ugye a Párizsi Egyezmény azt mondja, 2 fokban kellene maximalizálni a felmelegedést, törekedni a 1,5 fokra. Azt mondja az IPCC, ugye azért hivatkozunk az IPCC-re, mert ugye ez a éghajlatváltozással foglalkozó tudományos testület, a legnagyobb klímakutatókat tömörítő szervezet. 1,5 foknál biztos, hogy el fog tűnni az összes korallzátony, és a 2 foknál talán marad valami mutogatni való az unokáknak. És ez ugye amiatt nagyon szomorú, mert a korallzátonyok azok ugye az óceánoknak az esőerdőjei, tehát hihetetlen biodiverzitással bírnak. Egy másik dolog, ugye ezek a pozitív visszacsatolások, csak hogy ugye mennyire kockázatos az, hogyha nem sikerülne időben megfékezni a klímaváltozást. Ugye a tipikus példa az a metánszivárgás, ugye a permafrost területekről, ugye ez Szibéria, Kanada, ahol ugye ahogy egyre növekszik ott a hőmérséklet, ugye ezek a talajok felengednek, és amit elraktároznak metánt, ami 80-szor olyan veszélyesebb üvegházhatású gáz, mint a széndioxid, és igazából erre csak beszések vannak, hogy mi metán is van ott. Nem kell mondanom, hogy ugye nem csak a természetes élővilágra jelent hatalmas kockázatot, veszélyt, hanem ugye a mi jól berendezkedett világunkra is. Láthatjuk azt, hogy például ugye az asszály mekkora hatalmas károkat okoz, és eleve ugye úgy olyan mezőgazdasági rendszerünk van, hogy ugye olyan fajtákat nemesítettünk ki, amik így a hozamot maximalizálják. Ezek a fajták viszont ugye eléggé sérülékenyek a klímaváltozásra, tehát ugye pont tipikusan a csokoládé vagy a kávé olyan élvezeti cikkek, amik ilyen 2050 környékén már nem biztos. Ilyen könnyen nem fogunk tudni ezekhez hozzáférni. És hát ugye magáról nem kell beszélni, ugye több 100 millió főre azoknak a számát, akik amiatt kell majd elhagyniuk az otthonukat a klímaváltozás következtében, mert nem arról van szó, hogy csökken az életkörülményük, vagy hát az életminőségük, hanem egyszerűen meg fog szűnni az a terület, ahol élnek. Ez egy hatalmas dolog, hogy lett egy párizsi egyezményünk. Ez ugye 2015-ben egy ilyen nagy diadalként jelentették be, ugye ennek már 7 éve. Viszont ugye láthatjuk azt, hogy ennek az eredményeit még igazából nem nagyon sikerült megtapasztalnunk. Sajnos az időnk az pedig nagyon-nagyon fogy ahhoz, hogy a éghajlatváltozást meg tudjuk állítani. Arról beszélünk, hogy van 196 ország. Ugye amikor vannak ezek az ENSZ klímacsúcsok, ez úgy néz ki, hogy ezek az országok különböző ilyen érdekcsoportokba tömörülnek. Ugye egy ország az több ilyenben is benne van, és ezek az érdekcsoportok próbálnak egymással valami jutni. Tehát OECD-nek, ugye az olajtermelő országok tröszjének is van külön érdekcsoportja. Ugye magának a Párizsi Egyezmény részletes szabálykönyvének is 7 év telt, mire ezt úgy el tudták fogadni. Tehát nagyon-nagyon lassan döcög ez a szekér. És ugye úgy működik, hogy mindegyik országnak egy vállalást kell tennie. Ideális esetben úgy néznek ki, hogy ez a vállalás, hogy ugye ők x százalékkal csökkentik a széndioxidot. Hogy mennyire ugye pár országon múlik ez az egész, azt ugye jól mutatja azt, hogy igazából a kibocsátásoknak a háromnegyedét azt ugye az Egyesült Államok, az EU, Kína, és ehhez kép többi az ő kibocsátásuk az ugye nagyon-nagyon kevés, és hát ugye nagyon fontos a történelmi felelősség is, ugye ahogy mondtam, ugye a széndioxid, amit kibocsátunk, az ugye ott marad a légkörben, és ugye emiatt mondja azt a Párizsi Egyezmény is, hogy ugye egy közös felelősségről van szó, de egy megkülönböztetett felelősségről. Mert ugye egy hatalmas probléma az, hogy akik a leginkább ki vannak téve az éghajlatváltozásnak, azok ugye pont azok az országok, akik a legkevésbé tettek hozzá így a kibocsátáshoz. Tehát egy tökéletesen inverse térképet láthatunk most. Ugye az egyik azt mutatja, hogy melyek azok az országok a legnagyobb az egyéni lábnyom, a másik meg melyek azok az országok, amik a leginkább sérülékenyebbek. És hát ugye emiatt egy ilyen nagyon-nagyon nehéz probléma az az egész éghajlatváltozás, hogy ugye az igazán súlyos következmények ugye időben távol vannak tőlünk, és ráadásul ugye amik meg a legsérülékenyebb területek, azok meg így a tehát tőlünk ettől a fejlett világtól is nagyon-nagyon távol vannak. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz nekünk érzékelni azt, hogy igenis számít az, hogy most, nem tudom, Szentendréről Budapestre most kocsival vagy hévvel megyek-e be, az milyen hatással van egy csendes óceáni szigetre éppen. Pedig ugye az okokozati összefüggés az ott van a... Na és hát ugye mi lenne a feladat? Ugye 2050-re klímasemlegesnek kell lenni, hogy ezt a 2 fokon belül tudjuk tartani a kibocsátást, és ugye ehhez képest ugye hol áll ez az egész párizsi egyezmény, és azok a ígéretek teljesülnének már most elkezdődtek, tehát ilyen különböző ilyen szakpolitikai, klímapolitikai intézkedések, akkor ugyan növekedni fog a kibocsátás, csak nem olyan durva léptékben. És ezt képest pedig, hogyha sikerül még azokat az ígéreteket betartani, amiket mostanság hoztak az ország párizsi egyezménybe, igazából jobb esetben a kibocsátás az úgy stagnálni fog. Ha 2 fokot ugye el akarjuk érni, akkor 2030-ig gyakorlatilag ugye nagyjából a kibocsátásunkat 1/3-dal kellene csökkenteni, és hát ugye, hogyha ezt a 1,5 fokos limitet akarnánk tartani, akkor 65%-kal. Ugye most már csak 8 év alatt. Sajnos szerintem azt kell mondani, hogy ezt a 1,5 fokot ezt el kell engedni, de ugye nagyon-nagyon nem mindegy, hogy most a 1,5 fok meg a 2 fok között is ugye azért hatalmas különbségek vannak, hogy hol sikerül megállítani ezt a klímaváltozást. Úgyhogy nem akartam ilyen nagyon-nagyon drasztikus lenni, de sajnos a helyzet az nagyon-nagyon drasztikus, és ilyen záró gondolatként, meg kicsit átvezetőként szerintem az, hogy most beléptünk ebbe az energiaválságban, ez nyilván most egy ilyen hatalmas probléma, de szerintem erre inkább egy lehetőségként kellene tekinteni. Hiszen ugye, hogyha már korábban előre gondolkodtunk volna, és tényleg komolyan vettük volna a klímaváltozást, akkor ugye ami most iránkozunk, hogy mennyire nem szigetülhetük le az épületeket, mert ugye eddig azt mondtuk, hogy ez soha nem fogja behozni az árát, ugye ezt igazából soha nem késő elengedni, és hát ugye nyilván számos más megoldás van, például a közösségi energia is egy ilyen. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet!
Köszöntök én is mindenkit a Magyar Természetvédők Szövetsége nevében. Ádám felvázolta, hogy mennyire válságos a helyzet. Én egy kicsit bonyolítani szeretném a helyzetképet azzal, hogy az energiaközösségekről beszélnék egy pár gondolatot, azzal a kitétellel, hogy sajnos ez sem fogja elhozni azt a megérdemelt Kánaánt, amire mindenki vár. Arról lesz szó itt, hogy le kell mondjunk egy csomó mindenről, be kell áldoznunk egy rengeteg olyan kényelmi szolgáltatásunkat, amihez eddig mondjuk hozzászoktunk, vagy amit kényelmesnek tartottunk, de mindezt azért tesszük, hogy utána kicsit olcsóbban, kicsit tisztábban termelhessük meg a saját energiánkat. Gyorsan áttekintenénk majd, hogy mi a közösségi energia, illetve az energiaközösség, ezen kívül, hogy ez az energiaválságra milyen válaszokat adhat, milyen előnyökkel jár, és egy pár szóban a jelenleg formálódó pályázati munkánkról is beszámolnék egy picikét. Az energiaközösség, ez egy nagyon érdekes szerkezet, ugyanis magánszemélyektől, civil szervezeteken át, társadalmi vállalkozásokon keresztül mindenki tagja lehet. Egy céljuk van, és ez az egy cél, ez sokféle dolog lehet. Az energia közösségek definíciója ugye a villamosenergia törvényben található, és ott felsorolnak körülbelül 8 darab tevékenységet. Villamosenergia fogyasztás, termelés, tárolás, megosztás, elektromos autó működtetése, illetve megosztása, és ezeknek a tevékenységeknek a valamelyike, emellett ugye az agregálás is benne van, illetve az energiakereskedelem, ami külön engedély birtokában végezhető. Ez egy földi halandó számára olyan, mintha azt mondanák, hogy akkor holnap tessék ugrani egy cukaharát, vagy vezetni egy repülőgépet. Nem nagyon van meg az emberekben, főleg azokban a magánszemélyekben, akiket céloz ez az energiaközösségi törvény, hogy ezekben részt vegyenek. Ez az egyik oka annak, hogy én most itt vagyok, hogy egy kicsit ebben próbáljunk tisztán látni. Tehát, hogy egy energia átmenetet segítő projektben kell együttműködni az energiaközösségnek, és ehhez nem is kell feltétlenül cégformát választani, vagy cégbe tömörülni. Tehát mi most például meg tudunk alakítani itt egy energiaközösséget, hiszen arról beszélgetünk, hogy milyen jó gyakorlatokkal tudnánk mondjuk a saját fogyasztásunkat csökkenteni, vagy esetleg közösen össze tudnánk hozni kisebb befektetésekből mondjuk ide a második Rákóczi Ferenc sulinak a tetejére egy napelemes beruházást. Nem kell hozzá, hogy szervezeti formánk legyen, nem kell hozzá, hogy bejegyzett energiaközösségek legyünk, vagy energiaközösség legyünk, mert ugye ezt az energiahivatal végzi ezt a nyilvántartást. Mégis tudunk úgy működni, mint egy energiaközösség. Ha viszont villamos energiát akarunk termelni, és ebből a termelésből a tagjainknak szeretnénk mindenféle előnyöket biztosítani, akkor ehhez egy cégformát kell választani, aminek szövetkezet vagy non-profit gazdasági társaság lehet a formája a törvényi szabályozás szerint. Nagyon-nagyon demokratikus, horizontális a működése, tehát ha mondjuk egy önkormányzat szeretne egy energiaközösséget alapítani úgy, hogy rajta kívül mások is a tagjai, akkor azt el kell fogadnia, hogy az önkormányzatnak ugyanúgy egyetlen egy szavazata van, mint az összes többi tagnak. Tehát, hogyha létrejön az energiaközösség, és van egy komolyabb bevétel, ami a tevékenységükből származik, és döntést kell hozni arról, hogy ezzel a pénzzel mi történjen, egy újabb befektetés, és ki kell jelölni az újabb helyszínt, vagy egy energiai hatékonysági beruházás, leszigeteljünk egy iskolát, egy óvodát, vagy éppen napelem kerüljön a tetejére, akkor a különböző szavazásoknál egyetlen egy szavazata van az önkormányzatnak, és egyetlen egy szavazata van mindenkinek, aki a tagja a közösségnek. Ami nagyon fontos még, már ugye említettem, hogy ők részesülnek az előnyökből, tehát lehet ez egy önfogyasztás, tehát lehet egy olyan napelemrendszeres beruházás, aminek csak az a célja, hogy az adott épületnek minimálisra csökkenjen a villamosenergia felhasználása, amit a hálózatból vételez drágán. Jelen pillanatban is, majd még drágábban a jövőben. Tehát nem feltétlenül kell rögtön kilépni az energiatőzsdére, nem kell rögtön megosztani a szomszéd utcában, vagy szomszéd házzal magát a megtermelt villamosenergiát. Lehet az csak, hogy mondjuk például a HÉV megállóban lévő parkolót egyszer csak befedi napelemmel az önkormányzat, egy-két elektromos autó töltőt oda betesz, és az abból beszerzett bevételt olyan beruházásokra fordítja, amivel nyilászárút lehet cserélni, napelemet, stb. Stb. Tehát amit az előbb felsoroltam. Tehát maga egy carportnak az építése is lehet egy közösségi energia beruházás. Ami azért egy nagyon jó dolog, mert nagyon szélesre tárja a lehetőségeket. Tehát ha van egy olyan parkolóhely, tehát nem feltétlenül kell egy rekultivált hulladék telepnek a tetejére egy 1 megawattos rendszert építeni, ahhoz, hogy energiaközösségnek nevezzük a mi energiaközösségünket. Elég egy egyszerű 3x5 méteres kocsi beállót megcsinálni 15 darab napelemmel a tetején, és arra egy töltőberendezést tenni. Onnantól kezdve ez már kimeríti a vet alapján a közösség fogalmát. Ugye jelen pillanatban itt a legelterjedtebbek ugye a családi házas napelemes rendszerek. Ezek lejelentik jelen pillanatban a legnagyobb veszélyt a magyar villamosenergia hálózatra, mert hogy nincsenek szabályozva. Ugye az éves szaldó, elszámolás, illetve maga a különböző támogatási modellek arra szolgáltak, hogy elterjesszék a technológiát, hogy nagyon kedvezővé tegyék. Nyilván a kínai ipar remekének köszönhetően egyre olcsóbbak a napelemes beruházások, és ezért most már mindenki nagyon szeretné a saját fogyasztását minimalizálni, de azáltal, hogy a nyáron megtermelt energiát szeretnénk télen felhasználni, ez egy ilyen látszat szaldó, egy látszat tárolás, mert ugye azt szokták mondani, hogy jó, hát persze nyáron megtermeljük, akkor a hálózat az olyan, mint egy akkumulátor, és akkor majd télen elhasználjuk. Ez nem így van. A nyáron a pluszt azt eladjuk, jó pénzért vagy nem jó pénzért, ez ugye nyilván az államtól, illetve a kereskedőtől függ. Télen viszont bizony Paksot és a különböző gázos és szenes és mindenféle egyebes erőművek által termelt villamos energiát fogyasztjuk el. A napelemes rendszerek hajnalán akkor nagyon sokan fölvásárolták főként a borsodi művelésből kivont területeket, és oda különböző naperőműveket álmodtak. Ezek tisztán gazdasági társaságok, profitorientáltak. Nekünk nem célcsoportunk, de egyre többen jönnek rá arra, hogy azért az ő működésüket is lehet egy kicsit közelebb vinni az emberekhez. Amit szeretnénk, egy utcában egymás mellett lévő házak összetudjanak úgy kapcsolódni, hogy mondjuk egy előnytelen tájolású ház fogyasztóként vegyen részt ebben a konstrukcióban, míg az előnyös tájolásúak pedig termelőként. Tehát amikor én megtervezem a saját házamon a napelemrendszeremet, mert jó tájolású, mert megfelelő méretű, akkor gondoljak mondjuk a szomszédban lakó idős nénire, aki esetleg nem tudna egy ilyenbe szállni anyagilag, viszont ha nekem fizet olcsóbban, akkor ő neki ugye nem kell fázni a télen, nekem elfogy az áramom, és akkor így mindenki jól jár. Ugye rengeteg előnnyel jár az energiaközösség, próbáltunk gazdasági, környezeti, illetve társadalmi előnyöket is felsorolni a helyi munkahely és gazdasági munkahelyteremtés és gazdasági rugalmasságtól kezdve, hiszen ugye egy ilyen napelemes rendszer kiépítésével szükség van olyan emberekre, akik előbb-utóbb megtanulják ezeket akár karbantartani, és akkor helyi embereknek át lehet képezni őket, akár egy energetikust delegálni lehet akkor, aki ezeknek a helyi megvalósulását tudja segíteni, vagy akinek mondjuk a zsebébe van 15-20 kivitelező, akivel ő kapcsolatban áll, és tudja segíteni a helyi projekteknek az elkészültét. A tanácsadóirodáról nem is beszélve, amelyik ugye, és akkor itt a Rénópontot bekapcsolom, ami ugye az energiahatékonysági beruházáson túl tudna mondjuk ilyen típusú tanácsokat is adni, akár egyénileg, akár közösségek számára. Ugye a környezeti előnyről nem kell, hogy sokat beszéljek, hiszen amit nem olajjal fűtünk, meg nem szénnel, meg fával fűtünk, az azért javítja a kis közérzetünket, meg hát nyilván a légszennyezettségi adataink sem lesznek olyan rondák, mint amilyenek azért akkor vannak, hogyha mindenfélét bedobálunk a kályhába. És nyilván tud fogyasztás csökkentést is generálni, mert az a tapasztalat, hogy ahol létrejön egy ilyen napelemes rendszer, ahol lehet figyelemmel kísérni a termelés alakulását, illetve a fogyasztás alakulását, ott azért elkezdi az ember ezt figyelgetni. Hú, most akkor egy kanna vizet, ha felteszek meg a melegvítőbe, akkor az mennyit fogyaszt egy mosás, mennyit fogyaszt a hűtőszekrényem, ha tévét esetleg standby-ba kapcsolom, akkor az mennyit jelent, és akkor ugye elkezdi gondolkodni az ember, hogy jobb, akkor ezt mégiscsak kihúzom a konnektorból. Nagyon komoly potenciál van a közösségfejlődés szempontjából, mert hogy egy ilyen beruházás azért legalább 10 év, de inkább 25 évre szól. Tehát nagyon fontos egy ilyen energiaközösség létrehozásánál mind a bemeneti feltételrendszer kialakítása, mint pedig a kilépési. Tehát aki bele akar szállni egy ilyenbe, akkor nyilván szeretné, hogyha a pénze megtérülne valamilyen szinten. Jelen állapotban, a jelen villany, illetve elektromos áram ára mellett, ez körülbelül 3 és 4 év intézményi felhasználók esetében. Lakossági fogyasztásnál ugye, ameddig a rezsicsökkentett kvótát nem használja el, addig azért ez ilyen 8-8 és fél év még mindig a mai napig is. A hátrányok ugye, nincsenek részletszabályok, tehát a villamosenergiatörvény, illetve a végrehajtási rendelete tartalmaz jelenleg minden olyan szabályt és rendelkezést, ami az energiaközösségekkel kapcsolatos. Nincsen tevékenységi kör, nincsen meghatározva, milyen szerződést lehet kötni. Bérleti szerződéssel lehet-e az adott helyszín és az energiaközösség között bármi. Szüksége-e arra, hogy átvegyük a mérőórát például? Tehát, hogy az energiaközösség átvegye a mérőóráját annak az adott intézménynek, vagy helyszínnek, ahová fölteszi a napelemet. Mert akkor annak is mindenféle következményei vannak. Tehát ez jelen pillanatban nincsen még letisztázva. Érzi a nyomást magán a minisztérium november környékére már, érik egy villamosenergiatörvény módosítás itt a mindenféle információink alapján. És ugye ami a legnagyobb korlát, az, hogy nem kaphat egyetemes szolgáltatói engedélyt egyetlen egy energiaközösség sem, tehát a tagjai számára létrehozhat fogyasztás csökkentő, illetve önfogyasztást kipipáló rendszereket, de nem értékesíthet. Tehát be kell venni tagjai közé azt is, aki fogyaszt. Egy sima, egyszerű szolgáltatási szerződéssel nem lehet hozzá kapcsolni Jóska bácsit, Mariska nénit, az iskolát, az óvodát, tehát valamilyen szerződéses viszonynak létre kell jönni a tagok között, csak egy fogyasztási szerződés sajnos nem elég. Ezért ugye itthon leginkább az önkormányzati megvalósítása, ami jelen pillanatban lehetőségünk, illetve erre van lehetőségünk, olyan közösségi funkcióval bíró épületek, sportcsarnok, idősek otthona, ahol ugye folyamatos energiafogyasztás van, egészségügyi központok, ahol nagy fogyasztó berendezések vannak, iskola, óvoda, ami leginkább a nappali energiatermeléshez megfelelő, de már láttam olyan napelemes beruházást is, ahol egy pékségnek a tetejére került föl napelemes rendszer, és ott viszont a pékség gyakorlatát alakították úgy, hogy akkor leginkább ki tudják használni a napelemes áramtermelésből adódó ingyen áramot. Tehát nem hajnalban 3 óra 20-kor kezdtek a pékek, hanem 6 óra 12-kor, amikor már lehetett látni, hogy hogyan termelnek a napelemek. Ugye a fűtés és áramszámla, illetve hát a fűtés, igen, tehát hogyha szem előtt tartjuk azt, hogy dekarbonizáció és elektrifikáció, ez a két hívószó most jelen pillanatban, ami az energia területén nagy zászlókra ki van írva, tehát hogyha a fűtést sikerült annak idején eleve úgy tervezni, hogy hőszivattyús, akár talajszondás, akár levegős, vagy akár vizes megoldású, akkor ott ugye csak áramszámlánk van, tehát ott egy napelemes rendszerrel nagyon jól tudunk gazdálkodni. Gond van akkor már, hogyha gázzal fűtünk, vagy távhővel, itt össze lehet kombinálni esetleg egy nagyobb költségvetéssel egy fűtéskorszerűsítést, amit meg lehet ugye a napelemmel támogatni. Ez azért sokkal nagyobb összeg annál, mint hogy ezt így egy pillanat alatt el tudja dönteni bármelyik intézmény tulajdonosa, hogy ebbe belevág-e. A hátrány ugye, ami ebből fakad, a forráshiányos önkormányzatoknál főleg, de még a jól ellátott pályázati pénzekkel kitömött önkormányzatnál is azért meg kell fontolni, hogy beruháznak-e ilyenbe. Nagyon érdekes, hogy az ESCO finanszírozás, mint olyan, nem nagyon terjedt el ezen a területen, pedig ez szintén lett volna lehetőségként, ami ugye arról szól, hogy van egy befektető, aki kvázi kifizeti ezt a napelemrendszert, vagy a fűtéskorszerűsítést és napelemrendszert az önkormányzat számára, és az önkormányzat neki törleszi tulajdonképpen a megállapodott mértékben ennek a rendszernek az árát. És közben fogyasztja az áramot természetesen. De most már lehet itt is már mozgolódást látni a piacon. A másik lehetőség pedig ugye a társasházaknál a beruházás, szintén vagy magában a napelem, és akkor ugye a közös fogyasztású villany kiváltása, vagy a lift fogyasztásának a kiváltása, vagy pedig itt is, ugye, ha saját kazánja van, illetve saját fűtésrendszere a társasháznak, akkor abba is be tud segíteni a napelemes termelés. Ugye ami probléma az általában az, hogy nagyon sok lakás található egy viszonylag alacsony, illetve kis alapterületű, ám de nagyon magas épületben, tehát a tetőfelület, ami alkalmas lenne arra, hogy napelemet tegyünk rá, az annyira picike, hogy tényleg csak a közös használatú villanyt szokták, vagy tudják vele kiváltani. Azért itt is a technológia fejlődik, most már azért a homlokzatra rakható függőleges napelemek is megjelentek a piacon. Lehet vitatkozni az építészekkel, hogy ez mennyire szép vagy nem szép, vagy mennyire illeszkedik a településképi rendeletbe, vagy éppen az arculati kézikönyvbe. Ezért ez egy olyan csata, amit meg kell vívni. És hát igen, a hátrány az, hogy ha többlettermelés van, akkor ha nem energiakereskedővel szerződik a társasház, vagy éppen az önkormányzat, akkor ugye a szolgáltató köteles átvenni tőle a megtermelt fölösleges és el nem használt árammennyiséget. Ezért viszont jelenleg 4, azaz 4 forint kilowattonként a nettó áramit fizet, úgyhogy nem igazán éri meg túltervezni a rendszert, mert ebből bevétel nem nagyon lesz. 2020-ban megérezte azért a TIM ennek az energiaközösséges hullámnak az előszelét. Egyrészt azért, mert valószínűleg látták, hogy nem lehet sokáig tartani ezt a rezsicsökkentésnek nevezett intézménynek a fenntartását. Másrészt pedig nyilván ugye az Európai Unió oldaláról mind a villamosenergia irányelv, mind pedig a tiszta energia csomag kötelezte az államot arra, hogy beépítse ezeknek az irányelveknek a szabályait a magyar jogrendbe. Csak hát ugye senki nem nagyon csinált még ilyet, ezért 2020-ban mintaprojektek létrehozására írt ki pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium, amin 7 nyertes konzorcium nyert. Ebben van MVMS, ebben van EONOS végrehajtású, tehát azért a nagy ipari szereplők lecsaptak egy-egy lehetőségre. De mivel túltervezték a rendszerüket, tehát úgy van, hogy ugye a háztartási méretű rendszereken felül jelen pillanatban nem kap engedélyt senki a hálózati csatlakozásra, tehát az ilyen fél megawattos, meg egy megawattos rendszerek ugyanúgy állnak papíron, meg a fiókban, meg a tervező asztalon, nem tudnak megcsinálni semmit sem, mert hogy az energiahivatal, illetve úgy döntött, hogy nincs több lehetőség a csatlakozásra, és Keszthelyen például ezért áll a modell, a többiek pedig próbálnak mindenféle okosságot kitalálni. Jelenleg nincs olyan energiaközösség, ami startra kész állapotban lenne, és jövő márciusban lejár a pályázat határideje. Úgyhogy jelen pillanatban így állunk. Nálunk, mert hogy én a KESZ nevű projektet, a közösségi energiaszolgáltató projektet képviselem, nálunk is van rengeteg tárgyalási helyszín, megvalósítási helyszín. Abban a pillanatban, amint lesz olyan törvényi lehetőség, vagy olyan keretrendszer, hogy egyértelművé váljon, hogy mit írhatunk a szerződésbe, abban a pillanatban egyszerre 8 helyszínen fog elindulni nálunk a beruházás. Van Parasznyán egy már meglévő rendszernek a bővítése, Budapesten van egy óvodánk, van egy mentálhigiénés központunk Kispesten, az óvoda Józsefvárosban van, a második kerületben a Jurányi inkubátorházra tervezünk egy 50 kW-os rendszert, és elvileg Pécs és Martonfa is. Pécsen a civil közösségek háza, Martonfán pedig egy közösségi asztalos műhely az, aminek a napelemes beruházása fölött bábáskodunk, de jártunk Pilisszentlászlón is, ahol nagyon aranyos tervet eszeltünk ki. Egy közösségi mosodát próbálunk majd megvalósítani, ami remélhetőleg majd egyszer csak megvalósul. És ott aztán majd a helyieknek egy nagyon komoly lehetőséget biztosít arra, hogy ne otthon kelljen ezzel a szuper dologgal foglalkozni. És hát igen, a közösségi energiaszolgáltató majd ha létrejöhet, akkor ez lesz maga az energiaközösség, így egy energiaközösség lesz több megvalósítási helyszínen. Mi egymás között nem fogunk, a helyszínek között nem fogunk villamos energiát megosztani, mert akkor akár a nagy feszültségű hálózatra is föl kéne menni, ami ugye rendszerhasználati díjban egészen komolyan megnyomja a ceruzát, tehát az nem feltétlenül célunk, de megosztást szeretnénk, tehát az energiaközösség a megtermelt áramot a helyszínnel osztja meg, és toborzunk helyi közösségek körében beruházókat, különböző adományokat gyűjtünk a helyszíneken, megvalósítási helyszíneken, és a szerződésben majd azt is beleírjuk, hogy hogyan fogjuk megosztani egymás között a különböző bevételeket, és képezünk egy úgynevezett visszatérítési alapot, ami pedig annak a megtakarításnak lesz a gyűjtőhelye, amit az adott helyszínek nem költenek el villanyszámlára, és ennek a felhasználásáról fogunk majd mindannyian egyszerre dönteni. Tehát egy parasznyai, egy józsefvárosi, egy kispesti, stb. Tehát mindenkinek lesz egy képviselője, és akkor évente egyszer jól döntünk majd. A kérdéseket most váltnánk, de szeretném fölhívni a figyelmet, hogy én hoztam egy társas játékot, amiben meg tudnánk mutatni, vagy meg tudnánk nézni, hogy hogy is működik egy energiaközösség. Úgyhogy addig ne menjünk haza, meddig legalább egy kört nem játszunk ezzel.
Felismerhető.
Körfürész. Asztali körfürész.
És akkor ezt azért megoldottuk. Úgyhogy igazándiból akkor így körülbelül már tudjátok, hogy, tudjátok, hogy körülbelül mi az, amire oda kell figyelni egy energiaközösségnél.
Mert közben kérdezni, mert
hát, hogy nem?
Azt nem értem az energiaközösségben, hogyha nincs jogi formája, tehát igen, azt mondtad, akkor miért van az, hogy kinek hány szavazata van? Tehát, hogyha az önkormányzat...
Ez annak kell már. Tehát azért mondom, hogy amikor már arról beszélünk, hogy létrehozunk egy olyan napelemes rendszert, aminek a termeléséből szeretnénk már megtakarítani, és nem csak arról szól, hogy mondjuk egy iskola tetejére a szülői közösség összeadja, és azt mondja, hogy nem akar többet foglalkozni vele, mert olyan is van, ugye az akkor egy adomány, minősül, mert akkor a szülői közösség adományoz egy napelemrendszert az iskolának, de akkor az iskola lesz a tulajdonosa a rendszernek, és ő tudja elszámolni a mindenféle termelést. Az energiaközösségnél az energiaközösség a tulajdonosa a napelemrendszernek, és a felhasználója, az óvoda, a bölcsi, az idősek otthona, akárki meghagyja a saját villanyóráját is, csak nem fizet annyit az áramért a hálózatosnak, hanem
két irányból kapja az áramot?
Így van.
Ez az, ami nem működik
a gyakorlatban, hiszen ahogy az előbb
is mondtam, hogy... technikailag, csak...
Hiszen ugyanígy működne.
És azt nem lehet megcsinálni, hogy a meglévő városban meglévő összes napelemrendszer, mondjuk tegyük fel egy ideális állapot, belép egy ilyenbe, és azok, akik nem tudnak, nem akarnak, nem lehet...
Ez az ideális állapot, igen? Ez a sci-fi kategória jelenleg, ja. De igen, ez lenne a másik cél, hogy akár városrészek, akár
tehát
városok,
önálló... Tehát én sajátomat megcsináltam, ezt beviszem az energiaközösségbe.
És akkor az energiaszegénységben lévők, az alkalmatlan tájolásúak is belépnek, és igen, akkor ők egy belső elszámolási rendszeren keresztül a saját fogyasztásukat le tudják nullázni, és akkor... Uh-huh. Egymásnak, illetve az energiaközösségnek fizetik ki azt a pénzt, amiben tulajdonképpen az ő áramuk kerül. Mert ugye ezt is meg lehet állapítani, hogy a beruházás költsége X, ami azt jelenti, hogy 3-5 év alatt akarjuk, hogy megtérüljön, akkor kilovattóránként ennyit kellene fizetnünk a megtermelt áramért. Tehát, hogy egy nagyon jó kis informatikai rendszerrel ezt meg lehet oldani, és ekkora méretben, kerületméretben, akár utcaméretben nagyon szépen kivitelezhető.
Az áram, amit ők pluszba megtermelnek, az milyen rendszeren átmegy át?
Ezt annak a
A villamos hálózatra rácsatlakozik az energiaközösség azáltal, hiszen, hogy a napelemes rendszere ugyanúgy a villanyórájához van kötve.
Akkor rendszerhasználati díj belép.
A rendszerhasználati díj akkor lép be, ha kilépünk a saját trafókörzetünkből. A trafókörzeten belül
annyira mindegy.
Hát akkor el lehet, akkor meg lehet osztani. Nyilván arról van szó, hogy szeretné a hálózat tulajdonosa azért ezt a típusú megosztást is egy kicsit azért. Hanem, hogy legyen neki bevétele belőle.
Tehát,
hogy
igen,
hát rendszerhasználati díj. Nem, rendszerhasználati díj, hiszen használjuk a rendszer, csak nem a nagy feszültséget használjuk, nem használjuk ugye a középfeszültséget sem, hanem egy trafó körön vagyunk.
Hát akkor trafó közösségeket kell először.
Egyébként ez is egy nagyon jó ötlet. Igen,
az a trafó lefel, azt csatároljak a területek, az energiaközös trafó.
És arra csatlakozik mindenki, és ott történik az elosztás.
Nem a trafóra csatlakozik, hanem a trafón keresztül tudunk egymáshoz csatlakozni. De az lenne az igazi.
Mindig majdnem többe került egyeseknek, mint a számlája.
De igazándiból nincs az a gond, hogyha használjuk a hálózatot, tehát fizessük ki. Csak ne legyen akkora, mint amekkora most a számlán található.
Az függetlenül attól, hogy mennyit fogyasztok.
Igen. Pontosan.
Na de honnan tudja a hálózat, hogy ez most egy pluszba megtermelt, ami annak el kéne mennie? Tehát az
hát ez az informatikai rendszer, ami figyeli. Okos mérővel.
De van egy ilyen kimenő, meg bemenő állítólag, nem? Kimenő áram, bemenő áram. És akkor
hát ez az adveszmérő, de az adveszmérőknek a termelési és fogyasztási adatai vannak betáplálva egy informatikai rendszerbe, amit az energia energiaközösség használ, és utána a DSO, illetve a szolgáltató ezt a rendszert elfogadja, jóvá hagyja. És utána az elszámolást ez alapján állítja ki. Vagy azt mondja, hogy őt igazándiból ez nem érdekli, oldják meg egymás között a tagok, ő a bemeneti és a kimeneti végállapotot leszámlázza az energiaközösségnek, és ők egymás között elvégzik az elosztást.
Tehát a szomszédnek eladjuk 5 forintért, vagy akkor 15-ért, vagy 20-ért.
Akármennyiért. Itt még a NAV-nak lesz majd egy nagyon érdekes története, hogy mit fog ő úgy ítélni, hogy...
Még meg is adóztatja a bevételt, akkor az...
Igen. Itt az ezeket.
Pont így, hogyha itt vannak az iskolák, mondjuk nekik van általában nagy felületük, ahol mondjuk sok napelemes rendszer, de pont mikor ugye termel, akkor ugye nem üzemelnek, tehát
így van.
Ezt is esetleg, hogyha olyan közösség jönnek, hogy mit tudom én, pont egy strand van mellette.
Hát vagy mondjuk egy idősek így... otthona. Van Újbudán egy olyan, vagy egy úszoda. Így van. Tehát azért mondom, hogy két épület között csak is létrejöhet
egy ilyen. A közösséget már érdemes úgy összehozni.
Nem mehetnek úszni. Mert hogy ott van a napelemet, föltötték.
Például. De mondom, az is lehetséges, erről beszéltünk a kabinetfőnök úrral, hogy mondjuk a két rekultivált hulladék telepre terepített napelemes rendszerből, amit megtermel áramot, nem foglalkozik senki semmivel, egy kereskedővel leszerződik, és értékesíti a piacon. És onnantól kezdve bevétel van belőle. És a bevételt lehet visszaforgatni, így van.
És azt is meg lehetne esetleg csinálni, hogy megpróbáljuk eltárolni ezt a megtermelt energiát.
Igen, ezt akartam mondani.
Igen. Hát nagy beruházás, nagyon környezetszennyező akkumulátor előállítása. Hát a környezetvédőnek jókor mondja ezt, nem biztos, hogy ezek. Inkább azt mondom, hogy bezárt bányákban esetleg érdemes lenne gondolkodni.
De egyébként mondjuk valaha is megkérdeztetek volna ebben a projekttel kapcsolatban, nem a kékét javasoltam volna, de nem kérdeztek még senki.
Hát mit javasoltam
volna mást is.
De mit?
Hát mondjuk eleve...
Most megkérdezünk.
Jó, akkor beszélgetünk, azért mondom, hogy most akkor...
Üljünk le.
Tehát eleve, hogyha mondjuk csak több kicsibe gondolkozunk, igen, akkor végigszóltam volna az összes óvodát, mit tudom én, bölcsitete, és akkor a saját rendszerünket nagyjából
fedni. Az a probléma, ugye ezekkel a nyáron bezáró, vagy éppen szünetet tartó
Pont
a legjobb. Az iskola az meg 3 hónapig, vagy 2,5 hónapig van.
Jó, de azért mondom, hogy az iskola nem a miénk, azt nem akarom betelepíteni jelenleg, ugye az a, nem a városé.
Tehát igazándiból azzal nincsen probléma, ha ugyanaz a tulajdonos. Tehát elvileg az E.ON jelenleg Szolnokon fejleszt egy olyan projektet, ahol ők egy másik pályázatból nyertek energiahatékonysági beruházást és energiaközösséges dolgokra pénzt, és ők az önkormányzati tulajdonú épületeket fogják össze egy ilyen informatikai elszámoló rendszerrel, és amit ez megtermel, az elfogyasztja, tehát gyönyörű szépen lemodellezik azt az energiaközösséget, amit mi szeretnénk, amire vágyunk. De nem kell fizikai kapcsolatban lenni ezeknek az épületeknek, hanem ez a virtuális elszámoló rendszer, vagy így van.
Most a önkormányzat a Barcsai között.
De a Barcsa...
Igazándiból az a lényeg, hogy ott...
Tehát akkor az egy trafón belül, akkor az nem...
Az egy trafón belül lenne ugye a leggazdaságosabb megosztani, mert akkor az kerülne a legkevesebb hálózat vagy rendszerhasználati díjba, de ha mondjuk a város egyik végéből át akarom adni a másik végében lévő épületnek, akkor nyilván ezt igénybe kell venni. Itt nagyon fontos lesz majd, hogy mit lépnek a hálózat gazdái. Tehát az E.ON, illetve az elnő... Na most ezzel hogy tesszük őket érdekelté? Ha ők is energia közösség fejlesztésben érdekeltek, már pedig ugye érdekeltek, az nekik nem fog semmit jelenteni a bevételi oldalon. Tehát nekik valamiféle módon ki kell ezt használni, hogy előnyben vannak, nem csak engedélyezési előnyben, hanem technológiai előnyben is. Ugye az elmúlt 30 évben nem nagyon történtek meg azok a hálózatfejlesztési beruházások, amik kellett.
ez a Szentendrei energiaközösség, az egész város mondjuk leválna a regionálhoz.
Erre azt tudom mondani, hogy Németországban az Alkotmánybíróságnál támadták meg a hálózat használó, illetve a hálózati engedélyesnek az egyeduralmát, és le tudtak úgy válni, hogy azt mondták, hogy létrehozzák a saját hálózati karbantartót, Bős Nagymaros, és akkor sajnos ez akkor egy kicsit elkaszálódott, és sajnos már nem nagyon lehet ezt jól megcsinálni, vagy jól helyrehozni. Az alternatíva lehet, hogyha azt mondja az önkormányzat, hogy a saját hálózatát ő akarja felügyelni, és akkor erre a megfelelő pénzparipát fegyvert el tudja különíteni.
Most, mit jelent a saját hálózat? Tehát, hogy most hát, akkor én építek ki, és húzok vezetéket?
Hát vagy karbantartom, vagy fejlesztem a hozzám, a saját
hát maga a vezeték azért nem önkormányzati tulajdon, hanem... Tehát ugye mondhatja azt akkor a hálózat tulajdonos, hogy ez az övé, és hát ezt így nem...
És akkor húzzunk egy másikat.
Igen.
Vagy mondhatja azt az önkormányzat, hogy akkor olyan közműadót, vagy valamit vett ki, jelenleg ezt ugye nem tudja, nem? Amivel érdekelté tehetem a hálózatost, hogy vegyen ebben részt.
Hogy ez is ugye ilyen ősbűn.
Nem lehet ezt...
Segíteni. Tehát, hogy magát, hogy az energiaközösséget...
Igen, segítse, igen. Tehát, hogy azt mondom neki, hogyha akadályozod, nem veszel részt benne, akkor 100 egységnyi helyi adót kapsz, ha részt veszel benne, akkor adómentességet kapsz.
Nem tudom, hogy van-e ilyen viszony a hálózatos és az önkormányzatok között.
Nincs még, csak kérdezem, hogy van-e ilyen lehetőség, mert az önkormányzati szabályozással...
Hát, tehát, hogy helyi adót igazából bármire...
Hát nem bármire, az a baj, hogy elvették, mert egyébként volt hát, ilyen lehetőség
igen, de hogy,
régen,
igen,
hogy azt a vezetékekre, meg nem a vészhelyzet miatt, hanem egyáltalán, hanem hogy lehet ilyen lehetőség, csak most elvették van az önkormányzatoktól. De hogyha netlántán ez visszakerülhetne, akkor lehet,
hát, hogy ugye... Az a baj, hogy ugye van egy állami szereplőnk, mert ugye az MVM-nek is van hálózatos cége, nem is egy. Az EU-nak is van, ami szintén nem egy kis cég, olyan óriások, amik mellett nem tudom, hogy mennyire lenne egy önkormányzatnak. Tehát lehet, hogy egy próbapert lenne érdemes indítani több önkormányzattal összefogva ugyanebben a témában, és lássuk, hogy mire jutunk. De szerintem ezek túlságosan nagy szereplők, és az ősbűn az ugye annak idején még itt a rendszerváltás és a privatizáció idején, amikor ugye ezek kikerültek az állami tulajdonból, akkor ugye...
De most épp az Európai Unió, a németek most államosítanak egy gázelosztó hálózatot, ami az oroszoké volt ráadásul.
Ezért mondom, hogy...
Durának hangzott egyébként, hogy csak elveszik tőlük.
Igen, tehát hogy...
Hát,
és működik, tehát hogy
jó, csak
lehet,
ezért
hogy
mondom,
az államnak a szerepét a energetikában újra kell gondolni.
Hát az lehet, hogy nem itt fogjuk ezt most elindítani, most ja, egy hát pici körben.
Az előadásokban csak ahol is próbálok ütni, hogy ugye mindig az van, hogy a GDP és minél több, és nem tudom mit. Most ezek... Pont, nem demagó módon, de ezek miért profitorientált cégek, akik ezeket a kommunális szolgáltatásokat... Mondjuk látjuk milyen, ha nem az, tehát igen. Ez a monopol személyszállítás, vagy a monopol sem működik, de nem lehet ezt valahogy
kordában
jól
tartani.
Csinálni?
Az a baj, hogy ez a kordában tartani, meg jól csinálni, ki? Tartja kordában. Nekem kéne kordában tartanom, mint felhasználónak, meg mint végfelhasználónak, aki igénybe veszem a szolgáltatást. Tehát nekem...
tud érdekérvényesíteni, tehát
így van.
Mégiscsak az államnak kellene kérni.
Így van.
Inkább a rendszerhasználás díjjal volt a probléma, hogy ugye nem volt egyáltalán források a hálózat üzemeltetőknek fejleszteni.
Én azt mondják, hogy a 20% az a pici kis rész, ami nekik erre az egész nagy rendszerre kell, tehát hogy fordítsák.
Igazából így lett privatizálva a magyar rendszer, hogy ugye kivonult az összes multi. Tehát az EON úgy maradt. Nem, tehát az EON
volt neki.
Igen.
Tehát hogy sokáig ő volt így csomó helyen, de most már ugye nem minden.
Igen, igen.
Na mindegy, szóval, hogy van gond ebből a szempontból. Mondom, a németeknél van olyan, ahol azt mondta az önkormányzat, hogy ő megoldja a saját hálózatának a karbantartását és fejlesztését. Svájcban is van ilyen. És az Alkotmánybíróság megengedte, tehát hogy meg, tehát elvitték az Alkotmánybíróságig, és akkor nem volt egy nagy település.
Mennyire kezelhető, hogy tároljuk a megtermelt energiát valamilyen utómódon, akár hidrogénes, akár
minden, mert tehát itt az akkumulátort mondják sokan, de ugye hőt viszont lehetne, és ugye télen az, hogy mondjuk úgy alakítjuk mondjuk a melegvíztermelést, ami ugye egy elég nagy fogyasztó amúgy, hogy amikor termel a napelem, vagy ugye hőszivattyúval párosítani úgy, hogy legyen egy nagy puffertartály, akkor
ez így tűnik. Akkor egy nagy puffertartályt igényel.
Mondják egyébként, hogy a
háromszáz méretben már kiszámoltattam a gépészeinkkel, és azt mondták, hogy irdatlan nagy puffertartályt kell, mert lehet, hogy három napig nem süt a nap, vagy egy hétig nem süt a nap, és akkor nem termelődik áram, nem megy a hőszivattyú, nem tudsz meleg a vizet csinálni.
De hát akkor vételezek áramot a szolgáltatótól.
Igen, tehát hogy ez tehát, ugye,
nem arról van szó.
Egy kérdés volt, hogy az, hogyha túltermelés van én tőlem, az én inverterem be tud nyúlni az elmű, hogy leszabályozza, hogy ne adjak olyan sokat? Mert akkor itt már belenyúl.
Bele. Hiszen ugye az adveszmérőn keresztül ugye ő neki van egy irányító.
Hát olyan, ahogy leszabályozza. Most volt erről a villanyautósoknál.
Igen,
nagyon pencik, hogy ugye egy olyan trafókörzet, ahol már elég sok napelem van, a legutolsó ház az utcában, és hogy akkora nagy volt a feszültség, tehát
mindenki
termel, és hogy azért, hogy ugye megvédje az elektronikai berendezéseket a házban, tehát lekapcsolt maga. És szerintem nem tudom, hogy ezt most a hálózatos csinálja, vagy maga az inverter.
Hát lehet, hogy az inverter,
maga lekapcsol, tehát mondjam, pont azért, mert ez igazából tehát maga a ház tulajdonos szívja meg, hogyha most a...
És ő volt az, aki ugye három fázisból egy fázisra így kötögetett össze-vissza mindent, tehát a Buhara Matrix ott is működik. Szóval, hogy ez egy érdekes történet, igen. Ez mondjuk megint abból is adódik, hogy ugye az éves szaldó miatt túl vannak tervezve a rendszerek. És ugye ezáltal, illetve ugye ezek a déli tájolású rendszerek vannak, tehát se a keleti, se a nyugati tájolásban nem hisznek a kivitelezők, mert mindenki a délit részesíti előnybe, pedig azért a reggel is, meg a...
Le a fogyasztási gondolja, ez jobban...
Bármennyire is furcsa, ugye, hogy volt egy vizsgálat, hogy a napraforgók miért állnak be folyamatosan inkább keretre, és lassabban fordulnak el.
Igen.
Azért nem, és miért nem mennek, tehát miért csinálják ezt, igen. És kiderült azért, mert reggelente sokkal nagyobb valószínűséggel tiszta az ég volt és süt a nap, mint délután. Tehát, hogy ezért van az, hogy mindig arra keletről kezdődik az egész történet, és lassabban fordul el nyugat felé.
Szóval, hogy rengeteg mindent tartogat ez a dolog.
És az nem lenne megoldás, vagy úgy épülne fel az energiahálózatunk is, mint az internet, hogy nem egy nagy energia irányító központ lenne, hanem sok kicsi diversifikált.
És akkor elérkeztünk a Smart Grid-hez, ami ugye csillagpontosan felépülő okos rendszerek.
Igen.
Pici kiegyenlítéssel, trafóban vagy trafóházba beépített akkumulátoros töltéssel.
Hát
ez a jövő.
Hát
ez a jövő, ebbe megyünk. Na jó, csak hogyha megnézzük a magyarországi villamos hálózatot, akkor az úgy néz ki, mint egy ilyen szép sáv így Magyarország közepén keresztül húzva. Nem így vagyunk kitalálva. Ahhoz, hogy ezt átalakítsuk, ahhoz azt gondolom, hogy alulról szerveződve ezek az energiaközösségek el tudják hozni ezt a változást. Illetve az, hogy ha tényleg a sarkára tud állni az önkormányzat, és azt tudja mondani, hogy akkor kedves rendszerirányító, te irányítsál, én majd karban tartok. És akkor én szépen lassan rá tudom fordítani azokat az összegeket, ami szükséges ahhoz, hogy az én hálózatom jó legyen, be tudja fogadni, el tudja viselni ezeket a dolgokat. Én ebbe az irányba biztos, hogy tennék lépéseket, mert nem veszel ki mindent,
a rendszer irányító kezéből, de egy olyan fontos feladatot átveszel tőle, ami minőségileg emeli.
Nekem ez az nem világos, hogy te tulajdonképpen te az ő tulajdonát fejleszted tovább.
A magam előnyére. Igen. Hiszen én fogom utána ezt használni.
Nyilván akkor erre egy olyan hosszú távú szerződést kell biztosítani.
És ez nem lenne, mert én csak otthokozom, hogy különböző szereplők vannak. Vannak az erőmű tulajdonosok, akik termelnek. Igen. Különböző energia alapanyagból. Van az elosztó, aki ezt az egészet úgy, ahogy valamilyen otthonmódon megpróbálja koordinálni. Vannak a hálózatosok, akik ezt a hálózatot fenntartják.
Így van.
A kiskereskedők idézőjelben. Na, most nagyjából kis és nagy kereskedők fogalmazunk ki. És akkor a végén csücsögünk mi a különböző fogyasztásokkal, meg a kis erőműveinkkel, amik éppen vannak a házunk tetején. Igen. És mi lenne akkor, ha az egész energiamixet azt gondolom, hogy önmagában ezek nem létezhetnek. Jó, most a rendszerirányítás is beletérve, hanem azt gondolom, hogy mi le kell fednie egy energiacégnek az összeset. Hát kell, hogy legyen erőműved, kell, hogy legyen irányítórendszered, ilyen csillagpontos, kell, hogy legyen elosztós, közösséges valami, és kell, hogy legyenek ezek a bekapcsolt plusz pici napelemes részei. Tehát, hogyha nem azt mondjuk, hogy mint a régi hagyományos, hogy van egy erőműben, egy szén erőműben, és én termelek ezerre a hatodik haszakat, és lesz, ami lesz, hanem érdekelté vagyok téve, hogy mert mind az egész rendszerben valamilyen úton, módon részt kell, hogy vegyek. És akkor már a termelés, az elosztás, a felhasználásban is érdekelt vagyok.
Csodálatos. Egy előterjesztést esetleg a Technológiai és Innovációs Minisztérium felé. Abszolút. Csak az a helyzet, hogy de komolyan, most azt mondom, hogy akkor lehet, hogy ezt tényleg az országgyűlési képviselőn keresztül fölfelé lehet tolni ezt az ötletet.
Önök a Szentendrei Közéleti Klub eseményének felvételén készült podcast beszélgetést hallották. Az esemény előadói Harmat Ádám, a WWF Magyarországi Éghajlatvédelmi Programvezetője és Szalkai Lőrinc Ágnes, a Magyar Természetvédők Szövetségé nagy munkatársa.
Szervező volt a Társaság az Élhető Szentendrét Egyesület. www.tesz2000.hu